Tisztelt hallgatóság! A HTS Senior Szakosztály 2016-os év őszi megint összejövetelén szeretettel üdvözöllek benneteket és előadónkat, dr. Bartolacs Istvánt, az NMHH főosztályvezetőjét, aki a Jövő hálózatai virtualitás és valóság címmel előadást tart nekünk. Ezennel felkérünk az előadás megtartására.
Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki a belépési korlátot le tudta küzdeni. Ugye a szabályozás is azért van, hogy csökkentse a belépési korlátot a piacra, de hát lift szabályozással még nem foglalkozik az NMHH, úgyhogy sajnos ezen nem tudunk segíteni. A mai előadásban eredetileg én úgy írtam, hogy a jövő hálózataival foglalkoznék, virtualitás és valóság alcímmel, azonban az előadás összerakása közben arra jöttem rá, hogy a jövő hálózatai önmagában csak lógnak a levegőben, úgyhogy én elindulnék a múltból egy pár fólia erejéig, és ezen keresztül közelítenénk meg mindazt a keveset, amit a jövő hálózatairól most látni lehet, de talán nem is olyan kevés. Úgyhogy ha elindulhatunk erre a kalandozásra, akkor a tartalmi áttekintés is ennek megfelelően állt össze. Próbálom itt nem eltakarni a fóliát. Az első felében az előadásnak, ami remélhetőleg azért a rövidebb lesz, a kezdetektől a jelenig jutunk el. Az elmúlt idők hálózataival, a hagyományos hálózatok időszakával, a digitális hálózatok és a konvergencia jelenségével, csak egy-egy fóliában, tehát nem méremembe, széles sávú hálózatokkal és az internet és az IT hálózat megjelenésével foglalkoznék nagyon röviden. És ez ugyan nem a bulvár helye, de azért odaírtam zárójelbe egy 1G, 2G, 3G, 4G-t. Nem mint hogyha én nagy híve lennék ezeknek a generációs megjelöléseknek, mert szerintem ez leginkább a vadászpilóták számára fontos, és mikor már érzik a fenekükön az 5G-t, akkor már nagyon kemény a helyzet. De annyira ebbe az irányba ment el a világ, hogy minden generációkban mér, hogy én a végén szeretnék eljutni odáig, hogy amikor 5. generációs hálózatról beszélünk, és amikor mindenki azt gondolja, hogy ja, a mobil, akkor az igazán nem a mobilról szól, tehát az égén itt fogjuk befejezni, de nem várok akkor a dolgok elé. Tehát a második részben meg a jelenből megpróbálunk egy kicsit belenézni a közös jövőbe, ami hát megmondom őszintén nem egyszerű, de ha nem is teszünk rá kísérletet, akkor nem is fog sikerülni. Hogyha a hálózatok kezdeteit nézzük, akkor egészen visszamehetünk a 1700-as évek végére, amikor is ugye Prócsap szorgos asztalos munkával megalkotta a szemaforttávírót. Nem tudom, a szemaforttávíró kinek nem ismerős, mint eszköz. Jó, ez egy nagyon jó pont, úgyhogy én akkor erről nem is mondanék semmit. Ugye a szemaforttávírónak az volt a lényege, hogy 20-30-40 kilométerenként, ahogy a látótávolság megengedte. Tökéletes, köszönöm szépen, igen. Ezt kellett volna felraknom a fóliára. 1794-ben Párizs és Lille között született meg az első 225 kilométeres szakasz, és aztán a francia forradalom alatt ennek megfelelően az évszámot is így írtam föl, hogy második év, Fructidor 9-én ment el az első üzenet. A csapataink felszabadították Condé városát, bizonyos okokból persze ez nem magyarul ment, hanem nem is értem miért, de franciául. Ez 20 állomáson keresztül 40 perc alatt jutott el ez az igen rövid mondat a két város között, de így van, ott is van, igen, tehát a Monte Cristót én is a korabeli kiadásban a harmadik kötet közepe táján, ugye, ami egyben a mai korszerű informatikában a csatornavédelem hiányának az egyik tökéletes példája, egy teljesen korabeli eszközön. Tehát ebből is lehet látni, hogy az elmúlt idők hálózataiból ugyanúgy nagyon sokat lehet tanulni, mint a mai korszerűekből. A különbség csak az, hogy ezt még meg lehet érteni józanésszel, azt meg hát azért már igazán józanésszel nehéz megérteni. Na, ebből a hálózatból 1805-re 2000 kilométernyi épült ki, ilyen tornyokkal, ami a képen látható. 1852-ben pedig, ami 1852 ugye azért érdekes, mert akkor már a Moser-féle távíró működött, ennek ellenére 556 ilyen őrállomással 4500 kilométer hosszúságú nyomvonala volt ennek a hálózatnak. Na, ezt inkább csak érdekességként vetítettem föl. Ugye, és ha mondtam, hogy Moser, akkor a következő nagy hálózat a távíró hálózat volt. Ugye Moser 1836-ban rakta össze az első deszka modelljét, stílszerűen egy festővászon keretén, hogy miért, azt is nyilván mindenki tudja, ugye Moser alapvetően festő volt, nem szobafestő, képeket festett, és amikor átjött Európába, egy meglehetősen hosszú hajóúton, sőt, aztán nem is amikor átjött, hanem amikor visszafelé ment, akkor ismerkedett meg az elektromosság alapjaival a hajóúton egy beszélgetés során, és elkezdett gondolkodni rajta, hogy mit lehetne ezzel kezdeni a távközlés terén, és stílszerűen egy ilyen festővászon kereten rakta össze az első demonstrációs modelljét, aminek azért egy jóval korszerűbb példánya van itt a képen. 1837-ben szabadalmaztatta a készüléket, meg mellékesen összerakta azt a Morse ABC-t, aminek ugye bizonyos elemeit azóta is nagyon jól ismerjük, és aki esetleg amatőr rádiós, az meg annak a keze betéve tudja. A feje nem biztos, de a keze biztos, hogy betéve tudja. 1844. május 27-én indult meg az első nyilvánosságnak szánt távíróvonal Washington és Baltimore között, tehát itt született meg a kereskedelmi forgalom, és ugye a távíróról még annyit jó tudni, hogy mikor több országban elterjedt a távíró, akkor ébredtek rá arra, hogy nem egy túl elegáns módszer az, hogy az ország határon vissza kell fejteni az üzenetet, papíron átadni a határon túllévő teljesen más rendszerű hálózat kezelőjének, aki újra bebillentyűzi az egészet, mert hogy nem voltak kompatibilisek a rendszerek. Ugye ennek a következménye lett az, hogy 1865. május 17-én megalakult az ITU, amiben akkor a T betű az még a telegráfot jelentette, és nem a telecommunications, mert egész egyszerűen szükségessé vált a hálózatok szabványosítása. Miután az ITU-ban ma még vissza fogok térni ebben az előadásban, úgyhogy ezt a születésnapot ezért emeltem ki, annál is inkább ugye, mert tavaly május 17-én volt a 150 éves évfordulója ennek az eseménynek. És aki olvassa a HTL honlapot, azt tudja, hogy szeretem a régi történelmi dátumokat. Hát aztán ugye a telefon. Igazán ez volt az a hálózat, amivel nagyon sokat és nagyon sokféle módon találkoztunk, azt hiszem mindannyian, mindenki a maga módján, ja, MÁV-nál, mint szolgálati telefonrendszer, ki a Magyar Postánál, szándékosan mondom a lánykori nevét, ugye, mert leginkább még abban a világban találkozhattunk vele. Ugye Alexander Graham Bell 1876. február 14-én adta be azt a szabadalmi védelmet, ami végül is, mint tudjuk, nem egy igazi szabadalom volt, mert ő nem adhatott be Amerikába szabadalmat, nem lévén akkor még amerikai állampolgár, hanem egy ilyen óvadékvédelmet nyújtott be, egy kevit nevezetű dolgot, és már csak ezért sem stimmel az, hogy másokkal szemben itt valamiféle versenyhelyzet lett volna, hogy pár óra különbséggel történt a dolog, mert ő is egy más dologban törte a fejét, és a többiek is más dologban törték a fejüket. Mindenki alapvetően a távíró vonalon szerette volna megoldani, hogy ne egy, hanem több távírónak a jelei mehessenek át egyszerre, és igazából Bell is ezen dolgozott. Az, hogy föltalálta a telefont, az egy érdekes véletlennek köszönhető. Gondolom a történetet mindenki uralomig ismeri, nem mesélem el. De minden esetben a telefonhálózat volt az egyik legnagyobb hálózat a régi hálózatok közül, és ugye csak egy kép a kezdetekből, amikor még nem volt telefonközpont, akkor ugye mindenkit mindenkivel összekötöttek. Ez egy régi, de jó bevált hálózati megoldás, csak éppen ugye ennek következtében a New York-i Broadway egy korabeli messzet szerint körülbelül így nézett ki, a napfény az már nem tudott lejutni az utca aljáig a rengeteg telefonkábeltől. De szerencsére megszületett a telefonközpont. Szeretjük mondani, ugye, hogy a Magyar Puskás Tivadar közreműködésével, de igazából valószínűleg ez a mitosz azért így ebben a formájában teljesen nem igaz. Minden esetre 1878. január 28-án az első telefonközpont üzembe ment New Havenben, és utána pedig egy Almon B. Stroger nevezetű úriember, aki egyébként asztalos volt, hogy még közelebb menjünk, egy temetkezési vállalkozó, aki bosszúságában kidolgozta az automata telefonközpont, az első automata telefonközpont alapelveit. Ez is egy gyönyörű történet, gondolom ezt is mindannyian ismeritek, de hogyha nem, akkor utána szívesen elmesélem. Hogy is lett egy temetkezési vállalkozóból feltaláló, pusztán csak azért, mert valamiért dühös lett. Minden esetre az első automata telefonközpont 1892-ben ment üzembe, és tulajdonképpen ezzel indult meg azoknak a hagyományos telefonhálózatoknak a kialakulása, amiben ugye már csomópont volt, mint telefonközpont, átviteli utak voltak és végpontok voltak. Azt mondom, hogy konszolidálódtak ezek a hagyományos hálózatok, voltak tipikus hálózati topológiák, mindenki ismeri ezeket a dolgokat, ugye a telefóniában a hierarchikus hálózat, a kábeltévénél a korabeli időkben a csillaghálózat, szövevényes hálózat egyéb helyeken, a felfűzött hálózat, ami ugye más szolgálati vonalakon is volt egy időben felfűzve egymás után az állomásokon, a gyűrűs hálózat, amit már ugye igazából aztán inkább a számítástechnika hozott be, stb. De hosszú ideig ezek voltak az első generációs hálózatok, ezek uralták a távközlést. Ugye itt csak példaként villantom fel, ugye a hierarchikus hálózatnak a tipikus telefóniában használt képét, ahol a legfelső pontban ugye a belföldi kicserélő, nemzetközi kicserélő, alatta a szekunderközpontok, primérközpontok, és aztán legalul az előfizetők, mármint a hierarchia szerint legalul, a szolgáltató képében természetesen legfelül, csak ezt akkoriban nem mindig éreztük. Ugye a csillagpontos, ezt én nem mondtam. A csillagpontos hálózat, ami a kábeltévéknél volt régen jellemző, ugye amikor egy központi hubból, egy központi kábel TV állomásról mentek el a vezetékek különböző irányba, és így érték el a hálózati csomópontokat, vagy ugye itt egy Móriczka példa egy szövevényes hálózatra, ami egyébként akár egy ország gerinc hálózatára is jellemző lehetett, hiszen célszerűen ugye mindig azokat a pontokat kötötték össze közvetlenül egymással, ahol valamilyen oknál fogva nagy forgalom alakult ki. Na, ezekre az első generációs hálózatokra egyetlen egy dolog biztosan jellemző, és ezt azt hiszem mindannyian ismeritek, borzasztó statikusak. Ugye tehát a topológia az kvázi adott, a csomópontok helye adott, a csomópontokban levő berendezéseket egy adott gyártó szállította, hogyha valamit szerettünk volna csinálni, hogy egy csomópontban valami más történjen, akkor meg kellett keresni az adott gyártót, nyúljon hozzá, fejleszten ki valami új dolgot, stb. Vagy ugye élelmesebb ügyesek a keleti blokkban, akiknek erre nem volt lehetőségük, de meg volt hozzá a gógyiuk, azok maguk megtették, ahogy ugye kialakultak például a MÁV-nál ugye a különböző olyan telefonközpontok, ami egyébként nem létezett, de megszületett. Tehát a merevség az nagyon jellemző volt rá. Ezt neveztem én a hálózatok első generációjának, és igazából a második generáció az fokozatosan jelent meg onnantól kezdve, hogy elkezdtük digitalizálni a tartalmakat. Ugye a tartalom digitalizálására már 1937-ben megszületett az első szabadalom, Alec Reese-nek a PCM kódolásra vonatkozó szabadalma, amivel csak egyetlen probléma volt, hogyha ezt a szabadalmat valaki meg akarja csinálni a gyakorlatban, ne felejtjük, ugye elektroncsöves világ, annak is még a viszonylag hát, ha nem is a kezdeti, de minden esetre nem a legérettebb időszaka, akkor mondjuk egy ekkora termettele kellett volna pakolni elektronikával ahhoz, hogy egy ilyen PCM kódoló összejöjjön, és hát ez nyilván nem volt életszerű. Azzal viszont, hogy elkezdett fejlődni a technológia, megjelentek ugye a tranzisztorok, aztán az integrált áramkörök, hirtelen ez a dolog, ez kézbe került, majd aztán ugye zsebbe került, most már mindegyikünknek a zsebében számtalan ilyen kóduló, és ennél bonyolultabb áramkör van, és okos telefon álnéven próbáljuk meg eladni a környezetünknek. Ugye tehát a digitalizálás az valahol itt indult meg, és 1965-ben megszületett az első számítógép vezérelt telefonközpont, nem nálunk, Amerikában, de hát ez most a történet szempontjából mindegy. És nem sokára jött az ugye, hogy a beszédet digitálisan vittük át, az átviteli utak fokozatosan digitálisak lettek, a kapcsolás időosztásossá vált, de a rendszertechnika alapvetően azért változatlan maradt. Ugyanúgy a vonalkapcsolás volt a jellemző a hálózatokra, és a merevség is ugyanúgy megmaradt, hiszen csak a tartalmat sikerült ezzel digitalizálni, a vezérlés az igazából még kevéssé kezdett el olyan értelemben koncentrált lenni, hogy a hálózatot vezérelhesse. 1975-ben ugye megszületett az ISDN átvitel gondolata, ami akkor egy nagyon úttörő dolognak tűnt, azt hiszem, hogy az itt élők is ezt úgy érték meg, hogy hú, hát ez valami nagyon előre mutató dolog. Aztán mire Magyarországon bevezették, addigra már úgy, hát igen, jó, hogy ide jött ez a technika, csak kicsit későn, és ugye amikor megjelent az internet, akkor az internet sávszélességet pillanatok alatt amortizálták le ezt a ISDN hálózatos gondolatot. Minden esetre azt a hálózati kört, ami már ezzel a digitalizálással kezdett el működni, ezt többnyire második generációs hálózatnak hívják, azért, mert már digitalizált tartalmakat vitt, de ugyanabban a topológiában, ugyanabban a rendszertechnikában, mint a hagyományos hálózatok. Ha most tovább lépünk, ennek a digitalizálásnak a hatására azért megjelent egy óriási dolog, míg korábban tulajdonképpen a tartalmat csak továbbítani tudtuk, kvázi valós időben, hiszen mondjuk egy beszélgetést nem tudtunk 2 percre megfogni, hogy utána továbbítsuk. Ugye művonalakkal ugyanezt meg lehetett tenni, biztos van, aki találkozott annak idején a higanyos művonallal késleltetés címén, de hát azért az nem egy igazi tároló eszköz, tehát nem lehet azt mondani, hogy az ekvivalens mondjuk egy pufferrel, csomagokat őrző pufferrel, mert az egy sokkal primitívebb eszköz. Viszont a digitalizálással ezek a tartalmak, ezek feldolgozhatóvá, tárolhatóvá váltak, és ebben az időszakban a hálózatok világába belépett a számítástechnika eredménye. Ugye ezt neveztük annak idején a 90-es évektől kezdve, úgy 95-től igazán a zöld könyv megjelenésétől a konvergencia jelent, ami először a távközlés és a számítástechnika, vagy a távközlés és az informatika között ment végbe. Majd utána, amikor megjelent az elektronikus média, akkor teljesen természetes volt, hogy hát ez is egy olyan tartalom, ami digitális, továbbítandó, eljuttatandó, tehát a konvergenciának ebbe a világába ez is belekerült. Ugye ekkor alakult ki az a világ, amit ma sokan sok helyütt infokommunikációnak nevezünk, és teljes joggal, hiszen itt már azonos értékű, már legalábbis biz szempontból azonos értékű digitalizált tartalmak járkáltak a hálózaton. Ennek a konvergenciának többféle következménye volt, ugye konvergencia következett be a végberendezésekben, konvergencia következett be a szolgáltatásokban, mert egyszer csak igény támadt arra, hogy az egyik fajta hálózaton legyen már ugyanolyan szolgáltatás, mint a másikon. Ugye miért csak a telefont lehet átirányítani a másik fajta hálózatban, miért nem lehet ugyanezt megcsinálni, stb. Aztán elindult egy olyan gondolat, hogy végül is a hálózatok is konvergálódhatnak, miért ne lehetne egy kábel tévén internetet nyújtani, miért ne lehetne egy telefonon tévét közvetíteni, stb. Tehát kialakult az a szép és érdekes világ, ami elvezetett a konvergenciának a teljességéhez, és amit nagyon szeretek mondani, csak a saját hazámban nem mindig tudom ezt tökélyre vinni, hogy be kell következnie ennek következtében a szabályozási konvergenciának is, hiszen hogyha a hálózatok konvergálódnak, és mindenféle hálózaton mindenfélét lehet vinni, akkor a szabályozásnak is ilyen értelemben univerzálisnak kell, vagy legalábbis kéne lennie. Ugye ez a konvergencia, ez nagyon sok hajtóerővel bírt, és megint csak négy olyan törvényt tettem ide föl a fóliára, amit szerintem számtalan helyütt hallhattatok, akár már tőlem is itt ott amott. Ugye, hogy a Gordon Moore által az 1970-es években, 70-es évek vége felé megírt cikk, ami arról szólt, hogy milyen érdekes a egy szilícium lapkán levő tranzisztorok darabszáma másfél évente megduplázódik. Ő még azt hiszem akkor két évet írt, de aztán ezt egy következő cikkében másfél évre módosította. Ezt a törvényt, ami nem egy fizikai törvény, ugye, hanem egy nagyon egyszerű tapasztalati törvény, ezt aztán később úgy fordítottuk le, hogy milyen érdekes, hogy a processzorok teljesítménye kvázi 18 havonta a duplájára nő. És hát ezt egyébként sok helyen lehet látni, ilyen logaritmikus egyeneseket, mert ott már akkor ez egyenes, ahogy gyönyörű szépen látszik, hogy ez az Intel 40-40-estől kezdve, ugye az első mikroprocesszoroktól elkezdve egészen a 386-os, 486-os és többi processzoroknál gyönyörűen látszik, hogy egy logaritmikus skálán ezek egyenesen helyezkednek el. Ennek a törvénynek ugye a lényege az az volt, hogy ha viszont a processzor kapacitás ilyen erősen növekszik, akkor előbb-utóbb el fogunk jutni odáig, és én most ezt a korabeli idő miatt mondom jövő időben, hogy majdan egyszer a csomagkapcsolt hálózatokon is tudunk beszédet továbbítani, hiszen ahhoz az kell, hogy egy router az borzasztó gyorsan tudja dobálni a csomagokat, ez pedig processzor kapacitás kérdése. Tehát a Moore törvénynek az alapján már a 90-es évek elején lehetett látni azt, hogy a számítástechnikában használt csomagkapcsolt hálózatok előbb-utóbb képesek lesznek arra, hogy egy vonalkapcsolt hálózathoz hasonlóan valós időben beszédet továbbítsanak, vagy valós időben videót továbbítsanak. Ez aztán olyan 95 és 2000 között be is következett. Emlékszem, a 95-ös hanoveri Cebiten már bemutatták az első ilyen csomagkapcsolt hálózaton működő telefont, az még nagyon vicces volt. Ott álltam a kollégámmal, egymástól 3 méter távolságra voltunk, de a hálózat közben átment Amerikán meg vissza, és amikor én mondtam bele egy szót, akkor 5 másodperc múlva nála ez megjelent. Tehát iszonyú nagy volt még a késleltetés az óriási pufferelés miatt. Amikor 1999-ben kimentünk a hanoveri Cebitre, akkor viszont már teljesen egyenértékűnek éreztük egy hagyományos analóg telefonnal. Tehát lehetett látni ez alatt a 4 év alatt, hogy a Moore törvény az bizony nagyon keményen megtette a magáit. Na, aztán a másik törvény a sávszélességre vonatkozik, ami azt mondja, hogy a kommunikációs rendszerek teljes sávszélessége évente a háromszorosára növekszik. Ezt ugyan otthon, ami DSL-ünkön nem érezzük, de az a szolgáltató miatt van, és nem a Gilbert törvény benem következése miatt. Ez ugye nem azt mondja, hogy nekünk otthon a sávszélesség minden évben a háromszorosa lesz az előfizetés kérdése, hanem hogy gyakorlatilag a technológiai fejlődés azt hozza, hogy ezek a kommunikációs rendszerek évente háromszoros sávszélességet képesek elvinni. És a harmadik ilyen törvény, ami kevésbé ismerülte a memóriákra vonatkozik, a tárolási kapacitásra vonatkozik, hogy ez is 12 havonta megduplázódik, amit meg nagyon jól látunk abban, hogyha belegondolunk, hogy 20 évvel ezelőtt mekkora pendrive-okkal szaladgáltunk a zsebünkbe, ugye, és akinek már mit tudom én, 512 kilobájtos pendrive-ja volt, az honnan szerettem. Ugye most meg itt a, mit tudom én, 8, meg 16, meg 32 gigákkal szaladgálunk, és közben dobálódtuk a terabájtos hordozható vízszerekkel. Tehát ez is gyönyörűen látszik, hogy növekszik, és hogyha belegondolunk, ez a három törvény, ez igazából pontosan a hálózatoknak az egyes elemeire vonatkozik. Ugye a Moore törvény a hálózati csomópontokra, azoknak a sebességére, a Zilter törvény az átviteli kapacitásra, a Düsseldorf törvény pedig az információ tárolás és feldolgozás lehetőségét teremti meg. És a negyedik, amit odaírtam, a Metcalfe törvény, ami nem ennyire exakt, ugye ami azt mondja, hogy a hálózatok értéke az előfizetők számával négyzetesen nő, tehát magyarul is, hogyha én egy olyan hálózathoz tartozom, amelyik nagy, akkor ott ugye sokkal több embert tudok elérni, mint ha egy olyanhoz tartozom, ami kicsi, ezért a nagy hálózatoknak van értéke. Ezt manapság egy egészen más példán látjuk, ugye, boldog-boldogtalan a Facebookon jártál, mert mindenki ott van, és a kisebb rendszerek, mint az IVIV és társai pedig szép csöndben elhaltak. Tehát ez a Metcalf törvény paradox módon a közösségi hálókra ugyanúgy működik, és még sok minden másra is. A lényeg, hogy amikor ez a három törvény elkezd működni, és ezek folyamatosan működnek, minden évben megjósolja valaki, hogy kész, nincs tovább múlt törvény, de mindig történik valami, amitől van. Ha más nem, akkor ugye kitalálják a két magos, a négy magos, a nyolc magos processzort, stb., és a processzor kapacitás töretlenül megy ezen az úton, és majd amikor eljutunk a kvantum számítógépek felé, akkor látni fogjuk, hogy a múlt törvénynek még további lehetőségei is vannak azért dacára annak, hogy tudjuk, hogy elvileg egy fizikai határ fölött ez nem működhet. De a logikai komponensek összerakásával ezt a fizikai határt át lehet lépni. A lényeg az, hogy amikor ezek eljutottak erre a szintre, ezek a törvények, hogy már valós időben tudtunk csomagkapcsolt hálózaton is információt tárolni, akkor eljutottunk a harmadik generációs hálózatokhoz, amik széles sávú hálózatokként működtek. Ugye, de miközben ez megtörtént, addig egy másik párhuzamos esemény is folyt a világban. Ezt az ábrát szerintem már többen látták, mert több előadásomban is szerepelt. Ez a Móriczka ábra, ami nem nagyon tekinthető egy olyan nagyon tudományosan megalapozott ábrának, ez a Computer History Múzeumban, Kaliforniában, Mountain View-ban van mind a mai napig kiállítva egy üveglap alatt, tértve őrzött kincs, tudnilik egy sajtetli, nem tudok rá jobb szót, mert tényleg úgy néz ki, mint egy sajtetli, született meg a gondolata az ARPANET hálózatnak annak idején, négy számítógép összekapcsolására vonatkozóan, és igazán ez az ARPANET hálózat volt az, amiből a mai internet kinőtt. Hisszük vagy nem hisszük, ez a sajtetli indította útjára ezt a teljesen eltérő gondolkodást. Ugye ez négy egyetemnek a nagy gépét kötötte össze, szó nem volt itt kliensekről, meg hasonlókról, meg szerverekről. Négy szobányi számítógép összekapcsolása volt, ahol a lényeg az volt, és ne felejtsük el ugye, hogy ez 1960-as években született ez a sajtetli, hogy egyébként az Amerikai Egyesült Államok területén így elhelyezkedő, tehát viszonylag távol levő négy számítógép úgy legyen összekötve, hogyha bármelyiket éri valami katasztrófa, és itt katasztrófa alatt ugye mindenki a vérmérséklete szerint másra gondolt, a politikusok egy hidegháborús nukleáris támadásra, a geográfiával foglalkozók egy katasztrofális földrengésre, nem véletlen, hogy pont azon a részen van az egész, amelyik földrengés érzékeny, akkor a négy számítógép úgy legyen összekötve, hogy a másik három pontosan ugyanazt át tudja venni, amit a negyedik, amelyik elpusztult, az tudott. Tehát ebből indult el ez a bizonyos ARPANET hálózat, ami természetesen egyáltalán nem az volt a hátsó gondolat, hogy utána az emberek majd ezen keresztül Facebookozzanak, hanem az volt a hátsó gondolat, hogy katonai területen ez kihasználható legyen. Aztán a hálózat ugye elég hamar kilépett a katonai körökből. 1973. szeptember 12-i ez a pillanat felvétel, amikor már 39 számítógép volt bekötve az ARPANET-be, és lásd csodát, ebből már kettő is Európában volt. Ebből látszik, hogy ez az egész gondolat mennyire Amerika-centrikus, és ugye Amerika nyugati és keleti partja hemzseg a gépektől, már amennyiben 39 gépnél hemzsegést lehet mondani, és a köztes pontokon van néhány elem, amelyiken keresztül ez a rendszer kiépült. Ma már nem tudjuk megmondani, hogy az interneten egészen pontosan hány host is lóg, vannak becslések, de pontos számokat már rég nem tud senki, mert már semmit nem lehet tudni arról, hogy kivel, mivel és hogy van összekötve. És ez alapvetően egy jó dolog. nem mennék tovább így pár évenként, hogy hogy bonyolódott a hálózat, de azért kiemelnék néhány dátumot. Ugye 1968-ban indult meg ennek a négy elemű ARPANET hálózatnak a fejlesztése. 1983-ban született meg az a bizonyos TCP/IP protokoll, 1983-ban, nem baki, tehát igencsak jó néhány évtizede, amit mind a mai napig használunk. És ez nem azért van, mert ez a protokoll annyira zseniális volt, hogy íme ilyen jó, hanem egész egyszerűen annyira elterjedt, hogy egyszerűen nem tudunk most már tőle megszabadulni. És nagyon nehéz lesz majd tőle megszabadulni, mikor rájövünk, hogy már végképp használhatatlan. 1989-ben született meg a World Wide Web gondolata, az már nem Amerikában, az már Genfben, a CERN-ben, ugye néhány kutatónak az agyában, amelyik tulajdonképpen átalakította az akkori internetnek, amit még nem internetnek hívtak, átalakította a lehetőségeit, és végre nem kellett hozzá 3 éves előképzettség, hogy valaki ezen információt tudjon eljuttatni egy másik helyre, hanem tulajdonképpen közel hozta az emberekhez az internetet a különböző technikákkal, és 1991-ben csatlakozott Magyarország az internetre, ezt azért úgy jó, ha tudjuk. Már ez is egy historikus dátum, pedig hát ez nem is volt még olyan régen. És 1995-ben született meg az első olyan böngésző, amit átlagember, vagy ha úgy tesszük, akár háziasszony kezébe is lehetett adni, és tudta vele kezelni a World Wide Web-et. Tulajdonképpen innentől kezdve lett a közösségé az internet. Na most miért érdekes ez az egész történet a mi szempontunkból? Ugye azért érdekes, mert ennek következtében elterjedtek az IP hálózatok, és minden mérnöki teljesítmény ellenére, ami mondjuk egy ATM kapcsolóba bele volt képzelve és ki volt találva, minden mérnöki teljesítmény ellenére egyszerűen az lett a felfogás, hogy hát ez az IP, ez ugyan nem olyan nagyon jó, nem olyan nagyon tökéletes, viszont olcsó eszközök vannak hozzá nagy számban, ugye a kis garázszék alias Cisco nyomja észtérkül kifelé a routereket, a bridge-eket, a különböző eszközöket, olcsó, nagy számba van, egyszerűen. És erre az IP-re elkezdtek mindent ráépíteni, ráadásul mindenre rá is építették az IP-t, ugye a régi STH hálózatainkra, az ATM hálózatokra, a Framelinére, Ethernetre, mindenre rá lehetett rakni valamilyen módon az IP-t, és hirtelen nem is tudom, hogy miközben itt telt az életünk és mindennapi apróságokkal foglalkoztunk, eljutottunk abba a pontba, hogy hát igen, itt lassan minden IP hálózatra fog kerülni, ezt nem ússzuk meg, és ugye ennek a következtében egyre nyilvánvaló volt, hogy IP alapú hálózataink lesznek a világon, és igazából ezzel születtek meg azok a negyedik generációs hálózatok, amik most olyan mértékben terjednek el már kis hazánkban is, hogy például a Magyar Telekom bejelentette, hogy 2017. január 10-én lekapcsolja az utolsó telefonközpontjait. És nem lesz többet digitális telefonközpontunk. Ha úgy tetszik, nem lesz PSTN kapcsolónk a Magyar Telekom hálózatában, mert minden átkerül IP-re, és mindent softwitch-et fognak uralni. Megszűnik a világ. Szerbusz Akse, Szerbusz Éve VSD, a Szerbusz AD-t nem mondom, mert az ugye már megtörtént, és egy teljesen új világ alakul ki. Na, hát ezzel a résszel jutottam el a múltnak az összefoglalásáig, és ennek volt egy, a 2000-es évek elején volt egy nagy gondolata, hogy hát, hogyha ebbe az irányba megy a világ, akkor az új hálózataink legyenek tényleg IP alapúak, a sok hálózat helyett legyen egy hálózat, egy univerzális hálózat, és ezt annak idején elnevezték Next Generation Networknek, és elindult ez az bizonyos NGN hype, amit én is a saját bőrömmel éreztem évekig, hiszen intenzíven foglalkoztunk ezzel a technológiával, meg ennek a szabályozási problémáival. És ez annyira komoly volt, hogy 2004 júniusában a British Telecom ugye bejelentette ezt a bizonyos 23rd Century Network nevezetű elképzelését, hogy 4 év alatt a teljes hálózatát lecseréli ilyen egy darab hálózatra, 15 meglévő hálózatát váltotta volna ki ezzel az NTN elképzeléssel. El is indultak ezek a dolgok, nem csak a British Telecomnál, Olaszországba is, Németországba is több helyen elindultak ezzel kapcsolatban a tevékenységek. Volt olyan ország, amelyik a gerinchálózatát tette át először IP-re, volt olyan ország, amelyik a hozzáférési hálózatba kezdte ezt az IP-sítést, de minden esetre elindult a dolog. Tehát most tulajdonképpen, ha szerencsénk lenne, akkor azt mondhatnám, hogy most akkor bemutatom az NGN részleteit, mert íme most már 12 év alatt ez olyan tökére fejlődött, gyakorlatilag mindenütt ez van. Ám de nem ez történt. És hogy igaz-e az, amit a fólia legaljára utolsó mondatként írtam, vagy nem, azon a végletekig lehet vitatkozni, velem is, egymás között is, a közgazdászokkal is. Ugye 2008. szeptember 10-én történt egy apró malőr a világban, a Lehman Brothers bedőlt és csődvédelmet kért, és akkor még azt hittük, hogy hát Istenem, ki az a Lehman Brothers? Hát most tönkrement egy cég Amerikában, egy bank. Na most és akkor mi van? De hát ugye tudjuk, hogy ennek mi volt a következménye. Megindult az a csődhullám, ami végül is ahhoz vezetett, hogy jelentősen beszűkültek a pénzügyi hitelfeltételek. Márpedig ennek az NGN elképzelésnek volt egy óriási hátulütője. Ehhez ugyancsak egyszer kellett beinvestálni, de akkor borzasztó nagyot. És ezt egyetlen egy telkószék sem tudta a saját tőkéjéből megtenni. Mindenki arra számított, hogy óriási hiteleket fog fölvenni, amit majd 10 év alatt visszatermel neki a hálózat. Vagy nem. Tehát 2008. szeptember 15-e után egyszerűen nem volt kitől fölvenni ilyen óriási hiteleket, ugye, mert ez a hitelválság, ez mindent elsöpört. Úgyhogy ezzel a dologgal hirtelen váratlanul az NGN korszak úgy félig meddig lezárult, tehát azért az igényei fönnmaradtak. Sőt, megmerem kockáztatni, a gondolatiságának egy jó része is fönnmaradt. Ugye annak idején 4 független hálózati réteget különböztettek meg az NGN-ben. A hozzáférési, a szállítási, a vezérlési és az alkalmazási réteget. Az volt az elképzelés, hogy ezeket szigorúan el kell különíteni egymástól annak érdekében, hogy egy sokkal rugalmasabb hálózatot kapjunk, ami sokkal flexibilisebb, gyorsabban lehet bevezetni szolgáltatásokat, gyorsabban lehet hozzányúlni, és azzal, hogy a hozzáférési rétegben a szállítási réteg el van választva a vezérlési rétegtől, ezzel tulajdonképpen gyártófüggetlenné lehet tenni, a gondolat az zseniális, meg is kell tartani, és azzal, hogy e fölé rakunk egy alkalmazási réteget, ezzel tulajdonképpen a szolgáltatások bevezetése is függetlenné válik. Hát ez a függetlenség, ez egy óriási érték volt ahhoz képest, mint amikor el kellett menni mondjuk egyezkedni a szállítóval, az Ericssonnal, a Siemenssel vagy bárkivel, hogy ugyan már fejlesztem bele egy újabb szolgáltatást, hiszen abban a pillanatban ő olyan mértékben volt monopól helyzetben, hogy két vitt berakásai akkora árat kért, amekkorát nem kényelt. Aki ismert közeledő lesz a világot, az pontosan tudja, hogy ez így működött, aki nem ismeri, az így jel nekem. Nem hiszem, hogy nagyot tévedek. Tehát ez az NGN korszak, ez lezárult, de az igények a rugalmas hálózatra, a szolgáltatások gyors bevezetésére fennmaradt. Na most akkor ezzel elindulunk a új hálózatok felé. Azt ugye nem kérdeztem, mert a Bélát szerettem volna megkérdezni, de hát nem tudtam, hogy mennyi időm van az előadásra. Ja, nem, azért ennyire nem lesz egy durva, csak azért kérdeztem, hogy... Nem, hát azért annyira hosszúra nem szántam. Kik azok az új hálózati alapelvek, amik mostanában megjelennek? Hát az egyik új hálózati alapelv, és ez most az NGN-től független is, meg nem is, nehéz ezt megmondani, hogy mire volt hatással, Az egyik új hálózati alapelv az a szoftverizált hálózatok, vagy szoftvervezérelt hálózatok, maradok az eredeti angol névnél, mert az legalább egyértelmű, tehát a Software Defined Networks világa, amelyik elsődlegesen azt tette a középpontba, hogy legalább a vezérlési síkot az adatsíktól válasszuk el. Ennek a következménye az, hogy ami az adatsíkon van, az ténylegesen információszállítás, tehát mondjuk IT-hálózatokba gondolkodva a csomagok szállítása, és ettől legyen független az a vezérlési sík, amelyiken keresztül az egész hálózatnak a vezérlése folyik, és ráadásul, és ez most egy meglepő dolog, mert hosszú ideig ugye mindenki az elosztott vezérlésű hálózatokban itt, próbáljuk meg ezt a szoftver vezérlést valamilyen mértékben központosítani, mert ezzel lehet kézben tartani egy hálózatot. Ez egyébként egy érdekes dolog, hogyha végignézzük a hálózatok fejlődésének a történetét, akkor állandóan lehet látni egy ilyen jó kis hullámzást. Hol arról van szó, hogy minden intelligenciát vigyünk ki a végberendezésekbe, és legyen egy buta hálózatunk, egy dump network. Hol azt látszik, hogy minden intelligenciát vigyünk be a hálózatokba, és a végberendezés legyen viszonylag primitív, és ez állandóan így lengedetik, ráadásul ugye, amikor a hálózatba visszük az intelligenciát, akkor jön a következő nagy veszekedés, hogy ez elosztott intelligencia legyen, vagy központosított intelligencia. Most igazából úgy tűnik, hogy újra a központosított intelligencia felé megyünk, de hogyha két év múlva valaki azt kezdi látni, hogy ez most megint változik, akkor az csak azt jelenti, hogy elértük a vödörbe a hullámon az egyik szélet, és megint megyünk vissza a másikba. Ez egy roppant érdekes történet, rengeteget el lehet vele játszani, és nagyon jó irodalma is van. De most ebbe ne menjünk bele. Tehát most pillanatilag a Software Defined Networks gondolata az a vezérlés centralizálása és egységesítése felé megy. Az alapja tulajdonképpen az, hogy nyílt interfészeket használunk, egész pontosan a legtöbb hálózat ezt a OpenFlow segítségével valósítja meg. Ennek nem mennék bele a részleteibe, mert akkor tényleg még 8 után is itt ülünk. A lényeg az, hogy ennek 3 előnye van, a vezérlés és az adatsík szétválasztása, ami rugalmasságot jelent, a hálózati eszközöknek az univerzalitása, ami viszont roppant megtakarítást jelent, hiszen borzasztóan nem mindegy egy telkó cégnek, vagy akár egy internettel foglalkozó cégnek sem, hogy neki speciális célt hardvereket kell beszereznie, speciális gyártótól, egész speciális áron, hogy nem mondjam, az a speciális ár az a csillagokban van, vagy pedig teljesen univerzális kereskedelmének kapható egységekből tudja felépíteni a hálózatát, és abból aztán olyan bonyolult dolgokat csinál, amiket kedve van. Tehát ez a másik előny. A harmadik pedig az, hogy ilyenkor meg lehet valósítani egy olyan hálózati operációs rendszer, amelyik az egész hálózatot a kontroll alatt tudja tartani. Persze, ha ez az operációs rendszer megfelelően jó. Úgyhogy a legtöbben erre az OpenFlow-ra alapoztam, de léteznek egyéb gyártó-specifikus megvalósítások is, itt a Cisco-nak a One platformját és a Jennifer-nek a JunOS SDK kitjét soroltam föl, amit ők ugyan máshogy ejtenek, de hát én most ilyen magyarosan mondom. Tehát az egyik alapelv az a szoftvervezérelt hálózatok, ami most látszik, hogy előretörőben van. A másik alapelv az a virtualitás. Itt most megint jön néhány olyan fólia, ami szerintem sokaknak ismerős, hiszen te biztos láttad pár évvel ezelőtt a virtuális szolgáltatásokról szóló előadásban, de én ezt most egyszerűen átemeltem ide, mert borzasztó fontos, hogy megértsük, hogy mit értünk a hálózatokban virtualitás alatt. Ugye, amit én akkor megnéztem, hogy a középkori skolasztikus latin terminológiában ez egészen meglepően a hatékony szónak volt az analógiája. Ez engem akkor is, és mind ahányszor találkozom vele, mindig mellbe vág, mert ugye a virtualitásról nem ezt nevezzük be. De akkoriban ez ezt jelentette, a másik jelentése pedig a mesterségesen előállított illúzió volt, amivel Rómában, a Spada palotában lehet gyönyörűen találkozni, ahol is van egy ilyen csodálatos építmény, ami előtt, hogyha megállunk, akkor azt érezzük, hogy egy iszonyú grandiózus oszlopcsarnok, ami hosszú és nagyon magas. Áll az ember és nézi, és egészen addig ez az érzése, míg a túloldalon meg nem jelenik egy személy, aki egy pillanat alatt az egész illúziót tönkreteszi, és kiderül, hogy az egész egy virtuális csalás. Ez a Francesco Borromini nevezetű építész úgy építette meg ezt az oszlopcsarnokot, hogy ez egyre kisebb és egyre szűkül, ezért van az, hogy a végén egy felnőtt a szinte teljes egészében fölér a mennyezetig, de ennek a virtuális hatása úgy néz ki, mintha ez végig ugyanolyan magas lenne, és ennek következtében azt látjuk, hogy roppant hosszú. Egyébként mindössze 6 méter az egész, tehát az ember ugye, hogy először ránéz a 30-40 méter, nem is érti, hogy hogy fért ez ide, de mindössze 6 méter az egész, de egy ügyes virtuális illúzióval ezt a hatást kelti. Na most ugye a mi szemszögünkből a virtuális szónak inkább a látszólagos, nem valódi lehetne az értelme, de hát most elgondolkodunk azon, hogy virtuális hálózat, most akkor milyen hálózat az, ami nem valódi? Hát valahogy a biteket csak át kell vinni, tehát azért csodák nincsenek, és valóban erről van szó, hogy ha megnézzük a virtualitás világát, én fölírtam néhány virtuális dolgot, virtuális pénz, virtuális valóság, virtuális jelenlét, virtuális gépek, virtuális hálózatok, MVNO, ugye a Mobile Virtual Network Operator, a mobil virtuális hálózatszolgáltatók. Ez most mind virtuális, de ezek ugyanazok. És akkor még nem írtam ide azt, amit most ma már szívem szerint odaírnék példaként, ugye a Pokémont. Mert az egy virtuális szörny, de az valóban úgy egy virtuális szörny, hogy nem létezik. Ugye egy csinálmány. Tehát osztályozni kell a dolgokat, a virtuális pénz meg a virtuális valóság az egy olyan dolog, ami nincs, de létrehoztuk. Lásd Pokémont. Hát a valóságban nincsenek ezek a szörnyek, de mindenki beszettül hűti. Már aki igen, de hát igen. Aztán van a másik nagy halom, ami van, mert valós hálózataink, valós gépeink, valós hálózatoperátoraink vannak, de ráépítjük a virtuális változatot. Ugye ez is egy virtualitás, de egész más jellegű, mint ez a másik, ahol valami, ami nincs, azt hoztuk létre. És ugye van a harmadik fajta, a virtuális jelenlét, ami tényleg van, fizikailag is van, csak egész máshol van, mint ahol mi létrehozzuk. Tehát ugye, mikor valaki egy ilyen 3D szobában csinál egy virtuális tárgyalót, és az, nem tudom én, az Óbudai Egyetemen van, de ide varázsoljuk magunk elé, és beszélni tudunk velük, és be tudunk menni közéjük, ugye akkor ez egy olyan virtuális valóság, ami egyébként létezik, csak nem ebben a szobában létezik, hanem 30 vagy 2000 vagy 6000 kilométerre odébb. Tehát ezek más-más virtualitások, és azért annak a virtualitásnak, amit mi a hálózatok között használunk, annak igenis ez a fajtája van, hogy van, de ráépítjük a virtuális változatot. Tehát egy virtuális gép az mindig úgy néz ki, hogy valós vason fut, most a vas alatt ugye egy tényleges számítógépet értek, de lehet, hogy egy ilyen számítógépen 3-4 virtuális gép fut párhuzamosan, és akkor attól virtuális, ugye, hogy több kisebbet hoztam létre egyen belül, de fordítottja is elképzelhető, hogy 3-4 hagyományos számítógépet használok arra, hogy létrehozzak egy nagyobb kapacitású berendezést. És akkor egy virtuális berendezésem van, de azt is tudom én 3-4 számítógépnek a teljesítményéből adódik össze. Mire jó ez az egész? Miért érdemes ezt csinálni? Hát azért, mert hogyha nekem van egy több ezres számítógép parkom, akkor borzasztó hatékonyan tudok játszani ezekkel a virtuális dolgokkal. Hogy hip-hop, most nagy kapacitás kell, össze fogok fizetni, ezek itt egy gépet jelentenek, csinálják azt a nagyon bonyolult feldolgozást, kikopott három gép az, mert 10 virtuális gépet reprezentál, mert kis feladatokra kell, tehát iszonyú jó skálázható a dolog. Ezzel szemben ugye egy hagyományos számítógépes rendszerben van egy gépem, ott áll az asztalom alatt, ha használom jó esetben az 5 vagy a 8 százalékát, a 95 vagy 92 százalék teljesítménye meg kihasználatlan. Tehát a virtualizálást eredetileg a gépek tekintetében erre használták, a hálózatok esetében meg arra használták, hogy van ugyan egy fizikális hálózatom, mert azért azt nem lehet megúszni, sőt nem is egy, esetleg sok van, de ezeknek a nyomvonalain én ki tudok építeni úgy egy virtuális hálózatot, nem egyet, akár többet is, hogy azok egymástól függetlennek látszanak, egymástól függetlenül kezelhetők, és ráadásul rugalmasan bármikor tudom a topológiáját változtatni. A fizikai háttér, tehát a valóság, az mindig megmarad, az mindig ugyanaz, de a virtualitással én ezt rugalmasan tudom mozgatni. Na, hát ez már egy olyan dolog, amiért érdemes volt egy kicsikét elgondolkodni azon, hogy mennyire érdemes a virtualitást behozni a hálózatok világába, és most tulajdonképpen ott tartunk, hogy teljes mértékben az alapelvek most már abba az irányba mennek, hogy virtuális hálózati funkciók jelennek meg, ami azt jelenti, hogy ezen a számítógép parkon én megvalósítok egy olyan hálózati funkciót, ami egyébként nem létezett. Tehát hagyományos kereskedelemben megvásárolható számítógépeket, szervereket használva, mondjuk kettőből tűzfalat komponálok, másik nyolcból egy szolgáltatást hozok létre, és ezek ilyen virtuális hálózati funkcióként valósíthatók meg. Ez az, amit ugye Network Function Virtualization néven hoztam be a korszerű hálózatok világába, és itt tulajdonképpen az alul levő fizikai erőforrásokra ráépül egy virtualizációs réteg, és a virtualizációs rétek fölött tudok virtuális adatfeldolgozást, virtuális tárolást, vagy akár virtuális hálózatot csinálni, ráépítve a virtualizált hálózati funkciókat. De ez mindig ott van alul, ezt ne felejtsük el, tehát ez nem Pokémon. Ez a másik típus, ahol a valóság az mindig ott van, és a valóság néha bekrepál és tönkre megy, de hát miután 27 ezer ilyen azonos elemen van, hát ha kettő tönkre ment, behozok helyette másik kettőt, és a virtuális világ ebből szinte semmit nem is vesz észre. Persze, ehhez kell egy menedzsment. Meg ugye az egészhez kell egy karmester, ez az, amit orchestrationnek szoktak hívni, amelyik ezt az egészet megtervezi és bonyolítja. Tehát ez azért nem olyan egyszerű, mint ahogy itt most elmondtam. Én csak megpróbáltam lefejteni róla az összes olyan sallangot, amiből mások aztán nagyon komoly eredményeket tudnak elérni, mert az egy bonyolult dolog, de most próbáljuk meg megragadni ennek a képnek ezt a legegyszerűbb formáját. Na most egy pár mondatot arról, hogy az IQ-ban érdekes dolgok történnek, mert azon kívül, hogy egy tanulmányi csoport, a 13-as tanulmányi csoport nagyon intenzíven foglalkozik a jövő hálózataival, látszólag úgy tűnik, hogy az ITU mintha nem vett volna tudomást arról, hogy az NGN világ megszűnt. És valóban nem vett róla tudomást, továbbra is dolgoz ki olyan ajánlásokat, ami NGN hálózatokra vonatkozik, csak egyszerűen az NGN-ben a nektető most már egy kicsit máshogy érti. Tehát a dolog ilyen egyszerű, mert azt mondták, hogy hát Next Generation Network, hát az Next. Az akkor is Next, hogyha most egy másik, mert hát akkor a következő. Megtartották valahogy ezt az elnevezést, most ITU anyagokban most is lehet látni az NGN rövidítést, csak egy kicsit mást jelent. És az Y3000-es sorozatú ajánlásban az Y3001-esben megkomponálták a jövő hálózati víziót, mondván, hogy hát valamiből ki kell indulni, hogy fel akarunk jutni a jövőre, vagy vonatkozólag, és ebben négy alapelemet különítettek el, a szolgáltatosság tudatosságot, az adattudatosságot, a környezeti tudatosságot, és a társadalmi és gazdasági tudatosságot. Isten meg, hogy én most belemenjek abba, hogy ez a négy dolog mit jelent, viszont ehhez 12 alrendszert határoztak meg, és lehet látni, hogy melyiket tartoznak. Egy párat én itt fölraktam fóliára, nem tudom mennyire érdekes, menjünk-e bele, vagy lépjünk tovább. Nagyon röviden ezeken átszaladom, de nem mennék bele a részletekbe. Az új hálózati alapelvek tekintetében a hálózat virtualizálás az abszolút ott van, tehát ez látszik, hogy ez továbbra is egy kőkemény oszlopa marad a jövő hálózatainak, és ebben logikailag elszigetelt hálózati partíciókat vezettek be annak érdekében, hogy ezt a virtuális hálózatrendszert használni lehessen. Ez a Logically Isolated Network Partition, a LIMP fogalma, és hogyha nagyon röviden megnézzük egy ábrán, akkor azt lehet látni, hogy legalul megint ott van a fizikai valóság, és a fizikai valóság fölött virtuális erőforrásokat képezünk egy virtuális erőforrás menedzsernek a égisze alatt, és e fölött jönnek létre aztán a különböző virtuális hálózatok, és erre épülnek rá a különböző szolgáltatások. Ez teljes összhangban van azzal a képpel, amit a virtuális hálózatok témájában az előbb mondtam, csak egy kicsikét máshogy van megfogalmazva az egész, és máshogy hívják az elemeket, de különbség nincsen. A funkcionális flexibilitásra is megjelentek az első ajánlások. A szolgáltatások sokféleségére, ami szintén ott van a szolgáltatás tudatosság bolyban, ott rengeteg új ajánlás született meg. Az azonosításra vonatkozólag, tehát ugye ami a hálózati címzés és azonosítók világát jelenti, itt is van egy keresztprogram a jövő hálózataira vonatkozólag, ahol teljesen újra gondolták azt, hogy a hálózati elemeket hogy és milyen módon kell azonosítani, nem mennék itt bele a részletekbe. Ennek a keresztprogramnak van egy összefoglaló ábrája is, ami jól látszanak a részletek, nem látszanak jól, mert kicsibe van, de ha valaki megnézi ezt a keresztprogramot, akkor láthatja, nem tudom, mit nyomtam meg itt véletlenül, de azt hiszem nem kellett volna. Az energiafogyasztásra meg azt hiszem már többen látták egy korábbi előadásomban ezt az érdekes példát, ami annyira megdöbbentő, hogy én most egy pár mondatban azért elmondom itt újra. Nagyon sokak számára tűnik borzasztó nehezen érthető meg az, hogy az új jövő hálózatainál miért került ez centrális kérdésként elő. Persze azt tudjuk, hogy jó lenne, hogyha az energiafogyasztás kicsi lenne, mert akkor az okostelefonunkat nem kéne naponta földugni a konnektorra, mert mennyivel kellemesebb volt az, amikor csak hetenként kellett tölteni, de itt nem erről van szó. Itt az egész hálózat energiafogyasztásáról van szó, amire meg azt mondjuk, hogy hát végül is ezek a gépek most már olyan keveset fogyasztanak, hát mit kell ezzel foglalkozni. Na, erre van ez az érdekes példa, hogy ennek a PSI nevű koreai úriembernek a Gangnam Style című klipjét, ami pár évvel ezelőtt az internetnek az egyik legsűrűbben letöltött, vagy legnagyobb számban letöltött klipje volt a YouTube-on. Ez volt az első, amelyik körbepörgette a YouTube-nak a számlálóját, mert nem gondoltak rá, hogy 2.32-én már kednél több letöltésre számítaniuk kell, és ezért aztán egy idő után nullázódott. Ez bizony több mint 1,7 milliárdszor töltötték le emberek ezt a videót. Ez egy 4 perc 19 másodperc hosszú videó. És valaki vette a fáradtságot, és kiszámolta, hogy ennek a videónak a megnézése mégis mekkora energiafogyasztást jelent. Hát ugye hagyták pontosan, nem lehet megmondani, hogy mekkorát jelent, de nagyságrendileg azért meg lehet mondani, mert meg lehet nézni, hogy egy perc videó a YouTube-ról az, mit tudom én, 2000 kilovattóra, egy megabit az internetről átlagosan az 100 kilovattóra fogyasztást jelent, egy perc videó terminál fogyasztás az 1000 kilovattóra. Hát ezek nevetséges értékek, ezzel tök fölösleges foglalkozni. Igen ám, de hogyha ezt 1,7 milliárd letöltésre nézzük, bocsánat, eltakarom itt a számokat előled, akkor ez bizony azt jelenti, hogy ez az 1,7 milliárd letöltés, ez 298 gigawatt óra. És ehhez képest, hogyha megnézzük, mondjuk, hogy a Burundi nevezetű országnak az éves energiafogyasztása az 273 gigawatt óra, az éves energiafogyasztása, jó, nem egy fejlett ország, persze, tudom. Tehát azért kerestek egy olyan országot, amelyik összhangban van ezzel a 298 gigawattal, hogy érzékletes legyen. Egy ország évi energiafogyasztása ment rá erre az egyetlen egy YouTube-ütre. Ennek a többszöröse, nem tudom pontosan, de a többszöröse. Igen, de legalább azt tudjuk. Igen, de hát... De hogy egyáltalán nem egy falunak a fogyasztásáról van szó, hanem egy országnak, azért ez is egy érdekes dolog. De hogyha azt mondom, hogy 10 ilyen YouTube videó az kiteszi Magyarország energiafogyasztását, az is már elég ijesztően hangzik. Tehát ez az a dolog, ami miatt az energiafogyasztással rettenetesen foglalkozni kell, és erre is megszületett egy keretprogram, a jövő hálózatainak az energiatakarékos felhasználásra vonatkozó keretprogramja, ami borzasztó intenzíven foglalkozik azzal, hogy azok az eszközök, amiket csak ritkán kell használni, azok alvó állapotba kerüljenek, dinamikus óra jellel működjenek, hogy berendezés szinten alvásvezérlés legyen a különböző csomagkapcsolópontokban, hogy hálózat szinten energiatudatos tervezés legyen, kulcsidőeltolás, börtkapcsolás, és még azt is előhozták, hogy bizonyos esetekben a vonalkapcsolás bevezetése újraindokolt lenne, mert egész egyszerűen kisebb az energiafogyasztása sok esetben, mint a csomagkapcsolásnak. És ugyanakkor az is látszik, megnézve ezeket az óriási szerverfarmokat, amik a világ különböző tájain épülnek, és most már vigyáznak arra, hogy mindig erőmű közelébe épüljenek, hogy ezeknek az energiafelhasználása is, és a hődisszipációja is nagyon erős korláttá válhat ebben a fantasztikus informatikai fejlődésben, amit megélünk. Tehát ezzel igenis foglalkozni kell. Na most végezetül ugye, ötödik generációs hálózatok. Hát erről nem sokat beszéltem, nem is fogok sokat beszélni róla, mert ötödik generációs hálózatok, mondhat bárki, amit akar, nincsenek. Én is olvasok olyan cikkeket, igen, hogy már demo szinten bemutatták, meg már jövőre elindult, meg már itt van az utcasarkon, csak meg kell venni ezt, meg azt. De igazából az ötödik generációs hálózatok, mint hálózatok, tehát most nem az 5G mobilra gondolok, hanem az ötödik generációs hálózatokra, aminek ezt az 5G mobilt majd ki kell szolgálnia, ezek még nincsenek. Viszont megvannak azok az igények, amit látni lehet, és ebből az látszik, hogy a csúcs sávszélességet a jelenlegihez képest 20-szorosára kell körülbelül növelni ahhoz, hogy ez működőképes legyen. A felhasználói sávszélességet a mostani 10-estől 100-szorosra, tehát egy 10-es faktorral kell növelni. A spektrum hatékonyságot ahhoz, hogy ezek a rádióeszközök működjenek, legalább a 3-szorosára kell növelni, mert egyébként nem lesz elég spektrumunk hozzá. A mobilitást azt ki kell terjeszteni az 500 km/órás sebességig, mert közben a vasútüzem is fejlődik, és most már nem minden a Váci indázó vonatnak a sebességével működik, ugye, hanem most már nálunk is vannak korszerű vonatok, de ugye más területeken, Japánban meg egyéb helyen már 500 km/óra körül működnek a vonatok. Igen. Ezek között óriási ellentmondás van, és még azt is mondom, hogy nincs olyan szolgáltatás, amelyiknek az összes követelményre egyszerre szüksége van. Mert itt, hogyha megnézzük, hogy az is ott van, hogy a késleltetést azt le kéne nyomni a 10 millisekundumról az 1 millisekundum nagyságrendjére, bizonyos valós idejű dolgokhoz, mondjuk egy távműtétet elég nehéz úgy elvégezni, hogy közben a szike néha úgy csak késve csinálja, amit akarunk. Az eszközök sűrűségére vonatkozó igény is nagy, az energiahatékonyságra vonatkozó igényt is százszorosára kéne növelni, a területi forgalmi kapacitás szintén jelentősen meg kell növelni, és teljesen jogos, ezek között súlyos ellentmondások is vannak, ráadásul nem is tudunk olyan szolgáltatást, amihez egyszerre az összesnek a megnövelése szükséges lenne. Van olyan, amihez a késleltetésnek az alacsony szintje szükséges, van olyan, amihez a nagysebesség szükséges, de mondjuk ott mindegy a késleltetés. De viszont az ezt kiszolgáló univerzális hálózatnak mindegyikre fel kell tudni készülni, mert ő ezt a szolgáltatást is hordozni fogja, meg azt is, meg amazt is. Tehát miközben ezek között ellentmondás van, és nincs olyan szolgáltatás, amit egyszerre mind ki kell elégítenie, magának az ötödik generációs hálózatnak, annak mindegyikre fel kell tudnia készülni, és úgy kell tudnia felkészülni, hogyha ő sokféle szolgáltatást nyújt, akkor ez a sok különböző igény mind egyszerre megjelenik rajta. Ez az, amit ezen a fólián összefoglaltam, és szerintem teljes összhangban van azzal, amit mondtál. Igen, a kívánalmak általában nem jelentkeznek egyszerre egy adott szolgáltatásban, de a hálózat egészében sajnos meg kell tudnia csinálni. Erre a megoldás úgy tűnik, hogy egy sokkal erősebb, egy sokkal jobban skálázható és sokkal rugalmasabb hálózat, mint ami jelenlegi. Úgy néz ki, hogy a hálózat virtualizációnak az eszköze lesz a kulcsehez. Tehát az, hogy most a jelenlegi fejlődés ebbe az irányba megy az SDM mellett, ez egy jó dolog. És hát most az látszik, de ezt óvatosan mondom, mert ez bármikor megfordulhat, a világ jövője kiszámíthatatlan, hogy a hálózat feletelés, a network slicing lesz talán az a megoldás, ami erre a legalkalmasabb, amelyik egy hálózatok közötti orchestration segítségével hálózati feleteket rendel az egyes szolgáltatásokhoz, több szolgáltató keresztül átívelő módon is, és ezzel lehetne megoldani azt, hogyha valaki egy szolgáltatást igénybe vesz, akkor minden hálózatban megkapja hozzá a szükséges erőforrásokat akkor is, hogyha ennek a szolgáltatásnak több hálózaton keresztül átívelő igénye van. Márpedig tudjuk ugye, hogy a szolgáltatások nagy része az nem hálózaton belül, hanem hálózatok között valósul meg, hiszen a 2, 3, 8, 50 vagy 100 cél, aki azt a szolgáltatást együtt használja, azok általában nem egy kis településen laknak együtt, hanem elosztva a világban. A network slicing egyébként leginkább az Ericsson nevéhez köthető, és vannak más megoldások, amik megpróbálják ezt a problémát megoldani. Tudom, hogy a Nokia-nak is, másoknak is vannak elképzelései erre vonatkozólag. Ez most egy teljesen szubjektív megjegyzés itt a végén, hogy én ezt látom nyerő megoldásnak. Tehát a jövő hálózataihoz én szerintem ez az út vezet, és ennek a megismerése az, ami megmutatja talán a kulcsot ahhoz, hogy hogy lehet ezt a rengeteg egymásnak ellentmondó és ráadásul egyszerűen szinte teljesíthetetlen dolgot mégis kezelni és megoldani. Amiről eddig beszéltem, azok ugye most úgy mondom, hogy a telkó hálózatok, de lehet, hogy már a telkó szó nem is jó, mert már ilyen infokó hálózatokat kéne mondani, mert ugye itt már jóval tágabb dolgokról van szó, mint a telkó, de ezek mind olyan menedzselt hálózatok, ahol egy szolgáltató van a szolgáltatások között, nem egy ugye, hálózatonként egy, tehát összességében sok, akiknek az együttműködésére valószínűleg óriási nagy szükség lesz ahhoz, hogy ezek az ötödik generációs hálózatok működjenek. A kérdés persze az, hogy mi lesz az internettel. Ugye erre vonatkoznak azok a kutatások, amik a jövő internettel foglalkoznak. Ez egy külön világ, egy külön téma, ezt én ebbe az előadásban most nem akartam belevenni. Egyetlen fóliát vetítenék föl arról, hogy ennek a kutatásnak van egy magyarága, és ennek a magyarának van 6 alapító tagja, akinek az emblémája ott a legfelső sorban látszik. Ugye ebben Debreceni Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az ETIK, a NIF, ami éppen most a napokban be fog olvadni a kifűbe, nem, no comment, az Atomki, és ez a bizonyos FIRC nevezetű komplex egység, ez a Future Internet Research Center, és nem is tudom most mi a Competence Center, vagy mitől készül, azt hiszem, egy ilyen debreceni centrummal alapult kutatóintézet, ők a hat alapítói ennek a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Programnak, és hát lehet látni, hogy aztán további cégek, Magyar Telekom, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, MTA, Stafi, HTE, AITIA és a többi, akik még a következő sorban embléma szinten szerepelnek, és egy csomó egyetem, illetve hát tudományos központ, aki ebben közreműködik, és magyar kutatási eredményeket visznek be ebbe a Jövő Internet munkába, ami egyébként egy nagyobb európai keretprogramnak a részeként működik. Tehát foglalkoznak az internetnek a jövőjével, foglalkoznak azokkal a technológiákkal, amit itt esetleg be kell vezetni, meg kell változtatni, de hogy ezt a jelenlegi internetet, ami most körülbelül úgy veszi körül a földgolyót, mint a termőföld, az elhanyagolt termőföld, tehát a tarac, hogy ezt valaha is ki lehet-e írtani, és valaha is meg lehet-e szabadulni a TCP/IP-től, ez majd egy érdekes kérdés lesz, amire viszont én sem tudom a választ. Úgyhogy megköszönve a figyelmet, én ennyit gondoltam elmondani a jövő hálózatairól. Biztos sokkal többet is el lehet mondani erről, hogyha részletekbe megyünk. Nem biztos, hogy sokkal pontosabban el lehet találni, hogy mi a jövő, mert ugye a jövőt az vagy mi magunk alakítjuk, vagy megmondják nekünk, hogy milyen lesz. Ez a két lehetőség van. Én azt próbáltam elmondani, hogy amit mi magunk, és most a mi magunkon nem engem értve, hanem más kutatókat kézbe vettek és elindultak ezen az úton, az mert